más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Múlt héten arról beszélgettünk ebben a műsorban, hogy megérkezik-e a varsói gyors Budapestre. Ugye az elmúlt 30 évben valahogy a lengyel és a magyar belpolitikai élet változásai szinkronban voltak. Nagyjából is ez elterjedt ez a dolog, hogy ami Varsóban történik, az előbb-utóbb Budapesten is bekövetkezik. Hát az nyilvánvaló, hogy ez a reményünk, hogy az ottani ellenzéki győzelem valamilyen formában Magyarországon is megismétlődhetne. De nem ez volt a lényeg, hanem az volt a lényeg számomra, amikor Gordon István szakértő arról beszélt, hogy mik azok a hagyományok a lengyel társadalomban, amelyek azért megalapozták a rendszerváltást, a mostani. A nagyon erős civil társadalom, és az a nagyon erős civil élmény, hogy még a legkeményebb diktatúra idején is működött a szolidaritás. Nem apróság, hogy persze a lengyeleknél Kaczyńskék nem tudták úgy lenyomni a sajtót, mint Magyarországon a Fidesz, mert ott a Gazeta Wyborcsova megmaradt, ami az egyik legnagyobb és legtekintélyesebb sajtóorgánum volt, és még sok más is hozzá. Engem a civil társadalom ereje érdekel, ami Magyarországon nagyon hiányzik. De lehet, hogy csak lappang. Vannak erőforrásaink nekünk, párton kívüli erőknek, vagy csoportoknak. Van a befolyási lehetőségünk a 4 évenként megrendezett már szinte cirkuszszerű választásokon kívül. Mik azok a társadalmi csoportok, melyek azok a társadalmi csoportok, amelyek érdekeltek lehetnek egy politikai változásban, hogy megszűnjön ez az egyre inkább az Európai Unióból kifaroló magyar politika. Ma erről fogunk beszélgetni.
Más részről. Az első vendég
Lányi András, író, filozófus, szerbusz.
Szerbusz, Péter.
Legutóbb, amikor a Menekülés a győztesek táborából című könyvedről, amiben válogatott írásaid voltak, már ezt súroltuk, ezt a témát. Én most tényleg a civil társadalom lehetőségeire lennék kíváncsi a te szemszögödből, hogy ebben a nagyon beágyazott és nagyon-nagyon keményen felépített, már-már tényleg diktatórikus politikai rendszerben, amiben élünk, ahol elhallgattak a civilek, ha nem, azokat elhallgattatták, vagy ellehetetlenítették. Te látsz-e még olyan lehetőséget, hogy valami felébredjen, mert sokan azt mondják, hogy most valami megmozdult. Te hogy látod?
Igen, egyrészt, másrészt.
Tudom, igen, hogy te igen, de ebben azért pesszimista vagy, de...
Egy kicsit, tehát szívesen gondolok arra, hogy számolgatom, hogy a poznani, 56-os poznani felkelés és az október 23-a között hány hónap telt el, de azért ez csalóka. Sajnos valóban a hagyományokban jelentős különbségek vannak, és hát erről már sokan mindent elmondtak, ez a hortista, kádárista hagyomány. A kibekkelő, megúszós, megalkuvó, kiegyező mentalitás Magyarországon nem ok nélkül vált uralkodóvá, de hát ez tragikus és nagyon sajnálatos, hogy uralkodóvá vált, ezért a meccs továbbra is kétesélyes. Én nagyon röviden azt mondanám, hogy ha csak a magánvéleményeket nézzük, akkor ma már Magyarországon többen vannak azok, már akik egyáltalán bármit gondolnak, azok között többen vannak azok, akik észrevették, hogy a közoktatás, az egészségügy, a vasútközlekedés, a szociális ellátás katasztrófája, az egyre vállalhatatlan külpolitikai ámokfutása miniszterelnökünknek. Szóval, hogy ez már kiverte a biztosítékot. Mondom, a magánvélemények szintjén már bőven együtt van a kritikus tömeg a változáshoz. A nagy kérdés Magyarországon mindig az, hogy hogyan lesz a sok magánvéleményből közvélemény. És ebben meg nem állunk jól. Tehát továbbra is hallgatjuk a műsorokat, nézzük a műsorokat, és drukkolunk ki az egyik oldalnak, ki a másik oldalnak, ki a harmadiknak, vagy képzelt oldalaknak.
De mindig a nézőtéren ülünk, és nem megyünk be a pályára játszani?
Így van, olyan jól megszoktattak bennünket arra, hogy a mi helyünk a nézőtéren van, hogy eszünkbe se jut, hogy nem várni kéne a változást, hanem csinálni. És azt kicsiben, nagyban, mindenki a saját helyén és a saját...
Mivel kezdődik ez? Azzal, hogy az emberek végre elkezdenek nem sutyiban, hanem nyíltan beszélni arról, hogy mit gondolnak erről a dologról, nem csak így baráti és zárt körökben mondják el, hanem nagyobb körben. Például egy munkahelyen fel lehet lázadni az ellen, hogy valaki azért lesz kinevezve, mert nem azért, mert hogy ért hozzá, hanem mert káder, és akkor azt mondjuk, mint ahogy a tanároknál sokszor láttuk, hogy az igazgató választásnál bizony bekeményítettek, de lenyomják őket.
Persze. Azt gondolom, ez a valcás elkezdődött, mert az, hogy tömegek mentek el tüntetni a tanárokért, és azóta több minden, több tüntetés, nem csak direktben politikai, hanem egyéb ügyekben is, tehát az emberek észrevették, hogy lehet tiltakozni, tüntetni, hogy van, ahol már létezett, mondjuk ilyen környezeti ügyekben érintett emberek, a nagy tavak koalíció, az akkumulátor sújtott a települések szövetsége. Látjuk azt, hogy ahol valami nagyon közvetlenül bántja, érinti az embereket, ott már egy-egy nagy lendületes összefogásra van erő, aztán hazamegyünk, és megint magunkba zuhanunk. Azt nem tudom, hogy hogyan kell csinálni, akkor csinálnám, hogy ebből a szalmalánk lelkesedésből hogyan kell szervezetet építeni, vagy hogyan kell ezt állandósítani, hogy amikor hazamegyünk, akkor ne adjuk abba, hanem cselekedjünk ki a saját kisebb körében, hogy erről tudjunk beszélni egymással, és merjünk megszólalni ott is, ahol ebből, ne adj Isten, bajunk lehet. Ezt nem tudom, hogyan kell. Hát nekem könnyű, hogy a nyugdíjasok azokba
beszélnek. Igen, az nem fog változni attól, hogy elmondjuk a véleményünket, abból nem lehet kirúgni, legfeljebb kihalunk. Hát, de két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy ez a politika, ami Magyarországon egyre erőteljesebb, a miniszterelnök vezérletével, ez egyre inkább a szocialista kormányzásra hajaz. Téged is idézlek egészen konkrétan, azt írod, az akkumulátor és gépkocsi gyártó nagyhatalom ugyanazon az Ucska vastelepen végzi nem sokára, ahol a vas és aszél ország a rozsdásodik. Magyarul, hogy az a felismerés mikor jön meg tömegesen, hogy te gyerekek, mi már éltünk egy ilyen rendszerben, és borzasztó volt.
Erre várok. De hát az is, amit most az Orbán csinál, tulajdonképpen a nyugat-európai kommunista pártokat, őket mindvégig a Szovjetunió finanszírozta.
Igen.
Most némi magyar közvetítéssel a nyugat-európai szélsőjobboldali pártokat, Salvinit, Löpent, a Szovjetunió,
Oroszország.
Magyarosított Oroszországra. Most már Oroszország finanszírozza, és hát ebben a kézbesítő postás szerepét valószínűleg nem egyszer Orbán Viktor játszotta, aki ugye a Löpennek a választási kampányát is egy igen jelentős kölcsönnel támogatta legutóbb, ami valószínűleg szintén a pénz azért nem a Magyar Nemzeti Bankból érkezett. Tehát a külpolitika is rettenetesen ismerős, nem tűnik fel.
És ez hát
a belpolitikában pedig a parancsuralmi rendszer végeredményben szépen lassan, fokozatosan, most nem baloldali demagógiával, hanem ilyen jobboldali demagógiával, de eljutott, sőt, túl is ment a viszonylag joviális, aránylag engedékeny és cinikus kádárkori konszenzuson túlment, és ez jogosít fel némi reményre. Ez, amit most művelnek, ez mintha egy kicsit sok lenne a magyaroknak. Nem ehhez vagyunk szokva, kérem. A Horthy meg a Kádár nem volt ilyen mohó, rámenős, elszállt, elvetemült és elvakult.
Hiszel-e abban, ami ebben a műsorban nemrég elhangzott, és ez nagyon fontos volt, Ág Attila mondta, hogy van egy generációváltás, mert a mostani 18-20 éves körüli fiatal első választók, és különösen 26-ban, akik lesznek első választók, ők ebből amblok nem kérnek, sem a régi formációkból, hogy ilyen párt, olyan párt, Gyurcsánytól nem tudom én meddig bezárólag, nem akarom most ragozni, és abból a rendszerből sem, ami egy egypárt tömblet, abból se kérnek, mert őket kihagyják belőle.
Ez teljesen igaz, és minden ilyen felmérés mutatja, hogy a fiatalok körében a Fidesz már vesztett, de hát ők kevesen vannak, nem csak azért, mert kevesen születnek, hanem mert tömegesen hagyják el az országot. Tehát itt az a kérdés, hogy ennek a Fidesz utáni nemzedéknek a mozgékony, értelmes, valamit akaró része milyen mértékig, milyen arányban hagyja el az országot. Ez egy katasztrófa. Tehát 56 után nem mentek el ennyien.
Igen, akkor amikor 250 ezer ember hagyta el Magyarországot, és vissza is jött belőle 30-40 ezer.
Ezen most már túl vagyunk ezen a számon.
Ezen a számon messze.
És hát nem az öregek mennek el értelemszerűen. Úgyhogy, és láthatóak, hogy ez nem zavarja a Fidesz, hát persze, hát szinte hogyan, lehet, hogy azért próbálják kivéreztetni az egyetemi rendszert, azért teszik tönkre az oktatási rendszert, hogy a középosztályi ifjúság az időben észrevegye, hogy neki nincs keresni valója ebbe az országba.
Igen.
Ez... Tehát az első üzenet, fiatalok, maradjatok itthon.
Igen.
Ahogy az Petri György a költő mondta, hogy miért én menjek el, menjenek el ők.
Aki marad, és a hétköznapjaiban kínlódik a munkájával, a vállalkozásával, aki a családját el kell, hogy tartsa, akinek 3-4 évre előre kéne tervezni, és közben állandóan változó jogszabályok között kell működnie, vajon hogy gondolkodik mindenről a dologról? Innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Siska Zsolt, közgazdász, gazdálkodó, hagymatermesztő, szia! Egyébként a Klubrádiónak viszonylag rendszeres szereplője, mert egy betelefonálós ember vagy, meg különböző módon már hívtalak ebbe a műsorba. No, hallgattad a beszélgetést, ugye? Makóról érkezel, makói hagymatermesztő család vagytok, és te erőteljes közéleti érdeklődésedre építve arra vagyok kíváncsi, látsz-e a magyar civil társadalomban valami mozgolódást, ott érzel-e helyben valamit ezzel kapcsolatban, amit András is megfogalmazott, hogy valami van, de még nem ment át a közbeszédbe.
Ezeket a hiányokat, hiátusokat, amiket az András mondott, én is érzem, hogy nézőként jobban divat, hogy így mondjam, követni az eseményeket, és ugye szokták ezt fotelforradalmárságnak is hívni, hogy én nem viszem vására a bőrömet, harcolják ki nekem, és én szívesen beleülök a kézbe, vagy a kicsit jobba, amit ugye elvárok, az nekünk jár, elvégre rendszerváltáskor a szülők, akárkik harcoltak ezért, kiszenvedték, végig tűrték a rosszat, és most várják a jót. Én a rendszerváltáskor lettem nagykorú, 88-ban érettségiztem, utána kezdtem főiskolára járni, és dolgoztam is egyúttal. Gyakorlatilag én azt vettem észre akkor, hogy így visszamegyek egy kicsit a múltba, hogy az emberek rendszert váltani leginkább azért szerettek volna, hogy úgy éljenek, mint az osztrákok, németek, ahova időnként a 3 évente egyszer kiutaztak, és látták, hogy az jobb minőség. Ez vitte magával, legalábbis vidéken ez sokkal erősebb szempont volt, mint az úgymond szabadság. Nyilván a szólásszabadság az, hogy én ne kelljen mindig meggondoljam, hogy ezt kimondjam, vagy ne. Az is fontos volt egy bizonyos értelmiségi rétegnek, illetve hogy ne kelljen válogatni, hogy azt a kocsmában mondom ki, vagy pedig az utcán, a munkahelyen, a nyílt színen.
De jól értem, nem ez volt az elsődleges.
Nem ez volt az elsődleges, hanem hogy azért a munkáért, amit letesz az asztalra az ember, jobban éljen. Na most ez most olyanná változott, hogy ezt meg tudja kapni, ha jó helyen dolgozik, csak veszélyben érzi minden nap során, hogy ott maradhat-e, ha ő mond valami olyat, ami nem tetszik a hatalomnak, ami rátette a kezét mindenféle munkáltatóra. A legjobban fizetők, nálunk 3 multinak van gyára, ami egy óriási fejlődést jelentett egy ilyen 30 ezer alatti délalföldi kisvárosban, de mindenki fél attól, hogy ha nem a multinak nem tetszik, amit mond, de annak a kormánynak, aki a kést a multinak a nyakán tartja.
Illetve, igen, ez így átjön?
Igen, ugye nekem egy más tevékenység kapcsán szakszervezetekkel helyben, munkavállalókkal vannak élő kapcsolataim, beszélgetéseim, és nyilván nem idézhető forrásként elmondják, hogy amikor itt is stratégiai megállapodásokat kötni lejött a mondjuk a külügyminiszter, speciál mi nálunk, akkor ott is egy nyilván le nem írt változatban megkövetelik a multi vezetésétől, hogy mondjuk nem nevesítem, hogy ne a klubrádióba, de hogy baloldali médiában ne reklámozzon pénzét. És ezzel kihúzzák a szőnyeget.
Ezt nagyon jó, hogy említi Siska Zsolt. De mi a jó Istenért teljesítik a multik ezt a nagyon primitív, nagyon durva politikai feltételt?
Hát ne vicceljél. Ilyen olcsó munkaerőt, ilyen laza szabályozást, ilyen gyenge munkavédelmi, környezetvédelmi törvénykezést Európában már nem találtad, hogyha annak a koreai vagy kínai befektetőnek az európai piacra fáj a foga, vagy az a nyugat-európai német befektető az olcsóban akar előállítani, állni akarja a versenyt a, például éppen a távol-keleti cápákkal, akkor Magyarországra jön. Hát ez a jól ismert a közepes fejlettség csapdájának szokták csúfolni ezt a megalázást, és főleg zsákutcás, jövőtlen gazdaságpolitikát, ami pillanatnyilag a kormánynak elegendő adóbevételt jelent, mert ugye a multik adóznak neki, a magyar társadalomnak viszont döbbenetesen kevés jövedelmet jelent, és a magyar vállalkozói réteget megölte. Mert az vagy besorol, alkalmazkodik, bedolgoz, akár a mezőgazdaságban, akár az iparban, akár a szolgáltatásban, vagy a multiktól függ, vagy közvetlenül függ attól a pályázati rendszertől, aminél korruptabbat a világ nem szült. Minden pályázati rendszer korrupt, de ahol ez, hogy olyan politikai cél a korrupt, tehát hogy a mieinknek adunk, másoknak nem, ott ennek egyszerűen nincs felső határa korrupciónak.
Te, mint vállalkozó, találkoztál ezzel?
Hát, ugye...
Mint hagyvatervesztő, kisgazdálkodó.
Én azért vagyok ebben a egyébként elég munkaigényes, meg sok fizikai munkát igénylő, szellemileg nem nagyon, tehát azért érdekes, meg minden év más, de nyilván nem használja ki a képességeimet szellemileg. Azért is vagyok itt, hogy most azt próbáljam jobban kibontakoztatni, kihasználni. Én inkább úgy tapasztalom, hogy a beszélgetések során másoknál, tehát akik kereskedelemben, iparban, szolgáltatásban tevékenykednek, ott ugye jönnek vissza az információk. Érdekes módon ez a közeli hódmezővásárhelyen leghamarabb lehetett hallani, hogy ott még az igazi NER kialakulása előtt is, hogy ha valami nyereséges volt, akkor bizonyos politikai vonal megjelent, hogy kér belőle 20-30% tulajdonjogot. Először még értetlenkedés fogadta azzal, hogy meg akarod venni? Nem, ő nem fizetne érte semmit, hanem hogy írják a nevére.
Aha,
most igen. Én nem akarok név nélkül így vádaskodni, mert nyilván nem szeretnék pereket a nyakamba, de hát ugye, mert hát ha nem, ugye óvatosan feltették a kérdést, hogy de hát miért? Hát azért, mert akkor, ha nem, akkor jönnek NAV-vizsgálatok.
Uh-huh. Védelmi pénz.
Elejénteni. APEC volt, aztán már NAV volt, erről mindig az jut eszembe ez a, megkapja az illető a levelet, és akkor mondja a feleségének, hogy nézd azt, hogy megszűnik a NAV. Itt van rajta utolsó figyelmeztetés. De hát ez jó pofán hangzik, csak amikor valaki véres verítékkel 20 évvel összerak egy vállalkozást, ami többször mínuszos volt, de most már pluszos, és akkor valaki ezt lefölözi, esetleg úgy, hogy tulajdonrészként elvisz belőle, vagy most már az a divat, mert most már az EU támogatásokból annyira összeszedték magukat, hogy teljesen átveszik a vállalkozást. Amit egyébként érdekes dolognak tartok, mert a know-how nincs meg hozzá, tehát még nyereségesen tovább működtetni se képesek leginkább.
De megszerzik.
Igen, ezért volt nagyobb divat inkább a közműveket megvenni, mert ott könnyebben lehet állami támogatással helyre rakni, hogyha ez nem közgazdaságilag levő piaci szabályoknak nem megfelelően működtetik, és nem nyereséges, akkor kihúzza az állam a bajból. És ez nekünk társadalmi szinten őrült sokba kerül. Tehát az, hogy az összes Európai Uniós támogatást, amíg jöttek, most ugye még mindig jönnek, mert a mezőgazdaságban jönnek.
Oda, igen.
Itt éppen ebben a rádióban hallottam, hogy a egy bizonyos három ágból a mezőgazdaság jön, egy másik ág az részben jön, és az, az ami támogatásként teljesen visszanemtérítendőként kaptuk volna a helyreállítási dolgokra, az meg ugye nem jön, mert nem tartjuk be igen. a játékszabályokat.
Igen, igen, igen.
Amit most itt modelleztél, azt a nagy politika rendszerré tette. A legutóbbi példa merre Paks. Pakson ellenzéki polgármester nyert. Senki nem számított rá, Fideszt megrengette a dolog.
És mit, megmondták az iparűzési
abban a pillanatban ugyanazt csinálták a kormány, mint Göddel, hogy az ott működő Samsung és a Paksnál a Pakson működő atomerőmű iparűzési adóját áttranszformálják a vármegyei önkormányzathoz, nem a város kapja. Kiéheztetik. Erre tönkretesznek egy hátteret, embereket.
Na, de ez egy veszélyes játék. Tehát az, hogy a Rogánék úgy mérik, hogy ezt még meg lehet csinálni a magyarokkal, ezen kéne, ezen a mérési eredményen kéne változtatni, mert ameddig számít, ha joggal számítanak rá, hogy a magyarok lenyelik a durva, gátlástalan, a látszatokra sem adó diktatúrát, részrehajlást, törvénysértést, addig miért ne csinálnánk meg? A gazdaság teljesítménye romlik. Minél rosszabb a gazdaság teljesítménye, annál erőszakosabb eszközökre és durvább korrupcióra van szükség ahhoz, hogy mi, tehát az állam és az állam által kedvezményezett beruházói kör jól járjunk, a többiek meg hát nézik meg magukat.
Az is eszembe jutott, hogy ne csak erről a 14 évről beszéljünk, mert valami megágyazott ennek, hogy ide jutott el az ország. Erőteljesen. Valamelyik nap éppen azon beszélgettünk, hogy vannak magyar termékek, vannak, mik vannak, és akkor így a fejembe jött Ikarusz, gazhajó, gazmozdony, videóton, makói hagyma, nem sorolom, nincs. Ezeket mind eladta ez az ország. Ugyanokat adott el, amelyek de azt mondták, hogy piacképes. Lányi András erre azt írta, ha jól emlékszem, te írtad, de nem szoktál emlékezni rá, ezért mindig idézlek, hogy tulajdonképpen a késő kádári vezető nomenklatúra piacosította magát ezzel a privatizációs sorozattal, hogy helyzetben maradjon, csak éppen mindent eladtunk. És ez valami egészen döbbenetes.
Mondjuk ennek az eladásának a közgazdasági dolgaiba kicsikét belejátszik az, hogy a világnak a fejlődése valami iszonyatos módon felgyorsult. Tehát az, hogy most valami a 80-as években bevezetett névvel rendelkezett és jó minőségű volt, és eladható, piacképes, az nem jelenti azt, hogy akár 90-ben is még az volt, ugyanaz a termék.
Jó, de egy céggel két módon lehet privatizálni, hát lehet azért úgy is, hogy új technológiát, működő tőkét vonok be, és közben megmarad a magyar tulajdon rész, és annak Magyarországon talál majd gazdát magának. Hát meg úgy is lehet, hogy szőröstül, bőröstül eladom az egész céget a valamelyik multinak, aki onnan kezdve vagy maga használja a saját hálózatában, mint egy bedolgozó üzemet, vagy esetleg csak azért vette meg, hogy leszerelje, és megszabaduljon a kelet-európai konkurenciától, ami több magyar iparágban, nehéz és élelmiszeriparban megtörtént. És sajnos a rendszerváltás utáni évtized magyar kormányai ezt az utat választották, és erre mondaná azt a Kövér László, vagy bárki, ha itt ülne a helyembe, hogy na látod, Andréskám, hát ezért kellett elégtételt venni, és visszavenni a világtól. Csak ez persze hazugság, mert a multiktól nem vettek vissza semmit, legfeljebb új multikat kerestek még a régiek mellé, és a nyugati multik mellé bejöttek a keleti multik. Miközben a magyar vállalkozói szféra, például a mezőgazdaságban, és szinte elsősorban a mezőgazdaságban eltűnt, tehát az olyan független gazdálkodó, mint te, az ma már ilyen ritka holló, hogy be kell hívni a stúdióba, hogy megmutassuk, hogy van mi, ilyen is van még. Az a gazdatársadalom, aki 2004-ben traktorral tüntetett a Kossuth téren, annak már nincs traktora, vagy nincs benne benzin, vagy be kellett állnia egy olyan nagy, ilyen fideszes nagyvállalkozónak a hálózatába, hogy hívják ezeket a teljes vertikumokat, amelyben, hogyha ilyen disznóságokat csinálna, akkor másnak már nem lenne tápa sertésnek.
Franchise rendszerben, hogy nem tudom.
Nevezzük miért. Így.
Igen, az így lefed mindenfélét. Igen, azért az, hogy aki gabonával foglalkozott, és nálam, aki én nagyon picike kis vállalkozással dolgozom, nagyobb a volumenbe piacképesen termelt gépekre volt neki szüksége, és ezt nem tudta a nyereségéből megvenni, csak az uniós támogatással, azért az nagyon megalkuvóvá kellett, hogy tegye, mert hogyha ezt a csapot elzárják, akkor ő neki a vállalkozása az oda van. Most erre rájátszanak például azzal, hogy ez ugye elkényelmesedik az, akit viszont kézből letetnek. Akár külföldről jövő pénzzel, és most ott van, nem akarok a saját mezőgazdasági kollégáim ellen beszélni, de ugye a gabonatermelés nem vált versenyképesebbé az elmúlt 10 évben, és akkor jött az ukrán olcsóbb gabona, amivel nem tudnak versenyezni. Nyilván, hogy vannak technológiai dolgai, hogy mondjuk az Unió nem engedi ezt bizonyos agresszív vegyszereket, ami Ukrajnában nincs betiltva, mert hogy nincsen ráhatása, és ott esetleg olcsóbban meg tudja termelni, és akkor nem lehet összehasonlítani, de ezt is inkább felhasználja a politika, ezt az ellenségeskedést arra, hogy ő, amit saját fejből kitalál egy egész más okokból, azt beleneveli a gazdatársadalomba, hogy így ezért legyél ukrán ellenes, mert neked elveszi a kenyeredet.
Hát igen, csak itt fel lehet azt is kérdezni, hogy miért ebben versenyzünk, miért az ukrán gabonával versenyzünk, amikor a hazai adottságok lehetővé tennék azt, hogy a nagyobb hozzáadott értékű munka és tudás intenzív termékekben, mint amilyen a hagyma, versenyezünk, hogyha a minőségi kínálatban versenyeznénk az európai piacon, akkor nem kerülnénk ebbe a helyzetbe. Ez azért is nagyon aktuális ez a kérdés, mert most ezek az Orbán-féle patrióták, ugye a három szent célkitűzés közül az egyik az, hogy az európai zöld átállásnak a politikáját megtorpedózni, és ez az egyetlen, amivel sikert érhetnek el, mert ezt egy csomó európai multinak érdeke, hogy a kemikáliák maradjanak a mezőgazdaságba, és a többi, és a többi. De ez nem a farmereknek, tehát a hagyományos kis és közép mezőgazdasági vállalkozóknak az érdekét szolgálja, hanem azoknak a nagyvállalatoknak, akik ebben a globális versenyben akarnak, tehát akik lefele versenyeznek, ki tudja a legköltséghatékonyabban, a legolcsóban, a legtömegesebben előállítani a akármilyen terméket, és nem abban, amire Magyarországnak adottsága lenne, hogy ki tud olyan minőségű, ízű, beltartalmú terméket előállítani, mint a magyar mezőgazdaság, csak akkor kellenének a kis és középvállalkozások, lenne hát kellene a munkaerő, ami most már elszokott a mezőgazdaságtól, de vissza lehet oda természetesen szoktatni, ahogy a magyar építőipar összeomlik, hiszen már lélegeztetőgépen van, akkor hirtelen rájön rengeteg ember, hogy tulajdonképpen otthon el lehetne boldogulni a földeken, és van is a Józsi, aki már mióta keres valakit, aki józanul rá tud ülni a traktorra.
Kicsit felelősnek ezzel magam, hogy nagyon mezőgazdaság irányba vittük el ezt a beszélgetést. De,
Magyarországon fontos.
Igen. Egyébként most eszembe jutott, amit mondtál, hogy van-e know-how, illetve új itt kitalált dolog. Most nem tudom a nevét annak a nagyon ügyes vállalkozónak, aki üvegházba vertikálisan termel, és az araboknál zöldségeket termeszt. Nyilván, hogy ott azért egy kicsit más az árérzékenysége a vevőkörnek arra, ahogy megtermeli, de hogy például ottani állapotok szerint a sivatagba is begyűjtött páratartalomból tud vizet az a technológia, és olyan gépesített informatikai.
Na, milyen újdonságot
igen,
hallunk.
De ugye ez se itt itthon forgalmazza, hanem egy olyan országban,
másik környezetben.
Igen, tehát igen. Valahol...
Valószínűleg azért ott nem veszik el tőle.
A fej, az ész, az megjelenik, bár a mostani oktatási rendszer leromlása miatt talán egyre kevésbé, egyre hamarabb pattam meg külföldre, hogy így mondjam, de volna itt ötlet, csak itt a megvalósulásnak nem piacképesség a kritériuma, hanem hűség.
Pontosan.
Ugye ne felejtsük el, hogy a Fidesz az nem, valójában nem mozaik szó, hanem a hűség latin fordítása, csak kitaláltak rá egy ilyen mozaik szavas dolgot, de nem ez a lényege.
Hát legalábbis így ezzé alakult. Ezzé már. Azért én még visszanyúlnék egy példához, mert hogy jutottunk ide. Engem nagyon megdöbbentett, egyik műsorunkban beszélgettünk a korai privatizációnak az ellentmondásairól, és aki bent ült, az éppen egy főmérnök volt, és ez éppen az egyik cukorgyárnak volt annó a főmérnöke, aki amikor ezt a cukorgyárat eladták, és aztán leszerelték, mondván, hogy itt minden korszerűtlen, amire te hivatkoztad, már nem volt versenyképes, és akkor majd hozták a cukor koncentrációt, és nem répából gyártották a multik, stb. És ez az úriember Franciaországban járva meglátogatott egy cukorgyárat, ahol az ő egykori gyárának a gépei voltak beállítva. Szóval csak ennyit erről, persze, hogy mivel indokolták persze. Ezt az egész mocskot, amit végig csináltak. És még ezer példám van erre a ganz daru, hogy milyen megrendelések voltak abban a pillanatban, amikor szétszették azt a hatalmas és világsikereket elért vállalatot.
Két hibás hozzáállást látok versenyezni, a rendszerváltozáskori hibák azok, hogy kiürült államkasszával túl sokára megjövő változása, rákényszerült változásokkal nulla költségvetésből nem lehetett más csak eladni, mert nem volt a működtetéshez, nem biztos, hogy tudott volna. Akkoriban azért a világbanki hitelek is már szerintem a végét járták, amit felváltott az ország erre, mert amúgy is el volt adósodva akkori szinten, tehát nem látszott az a hitelképesség, amivel ezt megoldják, ezért más nem nagyon tudtak szerintem csak eladni, de biztos lehetett volna ezt egy kicsit jobban kézbe tartani, mert például a franciák se voltak hülyék, amikor itt áramszolgáltatót vettek meg, akkoriból jöttek ilyen információk, hogy de rájuk parancsoltak, hogy jogilag az első nem tudom hány évben nem vihetnek ki hasznot. Tehát itt kell befektetni. Mit csinált a francia? Nem vitt ki hasznot, hanem eladta a jól működő saját szoftver helyett a francia anyacégnek a szoftverének a licenszét eladta a magyarnak, és nem nyereségként vitte ki, hanem mint vételárat.
Persze, de ezt minden vállalkozó tudja kivitte, ezt a trükköt.
Tehát
persze.
Ezeket a piaci dolgokat joggal, nemzetközi jobban megakadályozni nem tud.
Igen. Az a baj, hogy a Dimitrov-téri fiúk, azok elméleti közgazdászok voltak, és nem üzletemberek, de azt hitték, hogy ők baromira értik, hogy mi az a piacgazdaság. Elnézést, de szóval ott nagyon, nagyon sok minden lett elcseszve, még jó hiszeműleg is, és azért nem minden jó hiszeműleg, de szerintem térjünk át a jelenre.
Igen, igen.
A jövőről jobb nem beszélni, de...
Egy olyan jelenséggel is szembe kell néznünk, ami a világon az egykori demokráciák, vagy még meglévő demokráciák egyik baja is az, hogy nagyon-nagyon eltávolodott a mindenkori politikai elit, tehát a vezetés a választott képviselőkkel együtt a valóságos folyamatoktól és a társadalomtól. Tehát gyakorlatilag messze vagyunk a képviseleti demokráciától. Magyarországon is azt mondhatjuk, vagy cáfold András, hogyha nem így látod, hogy semmi köze nincsen a meglévő pártrendszernek ahhoz a politikai térképhez, amit a magyar társadalom mutat. Nincs igazi képviselete valójában sem vállalkozóknak, sem ilyen csoportoknak. A választás az ilyen össznépi játszma, Isten tudja, kire most majd ő többet ígérő, nem? Nincs politikai étosz, nincs vízió, nincs semmi az ég adta a világon. Hát akkor mit akarunk?
Igen, nem tudlak cáfolni, mert a Magyar Hangban pont azt írtam le, hogy a képviseleti rendszer, igen, parlamentarizmus halott, nincs kit képviselni.
Tehát valakit, hogy nincs kit?
Igen, hogy valakit képviselni, az olyan társadalmi csoportoknak a képviselete, akiknek stabilak a körvonalai, tehát tudják, hogy ki tartozik oda, tudják, hogy mik az érdekei, és valamiképpen ezeket az érdekeket meg tudják jeleníteni a politikusok számára, hogy öreg, ezt képviseld, különben nem választunk meg.
Igénylik a képviseletet.
Akkor én a kisvállalkozóknak, vagy a pedagógusoknak, vagy a nem tudom kinek leszek a képviselője. Miután ez nincs, tehát a kezdeményezés...
Nincs megrendelés.
Tessék?
Nincs megrendelés.
Nincs megrendelő, átment a kezdeményezés a kínálati oldalra, hogy úgy mondjam, és a politikai pártok, vagy a politikai pártok mögött működő propaganda gépezet teremti, előállítja azokat a témákat, amelyekben biztosan számíthatnak arra, hogy a választóknak egy jelentős része, vagy a többsége arra vevő lesz, és akkor ez súlykolja ennek a mestere az Orbán-Rogán duó, tulajdonképpen ezt tudják, és akkor arról van szó. Tehát a választók már csak arról az étlapról választhatnak, amit elé tesznek, és hogy az étlapon mi szerepel, azt a szakács dönti el.
Annyit tegyek hozzá a Vidék hangjaként, ha már azért vagyok meghívva, hogy nálunk azért, illetve próbáltam nem Dél-Alföldről is, hanem az én vevőkörömből interjúztattam most az elmúlt héten, pont azért, hogy ne egy véleményt hozzak, hanem többet. Tehát nyilván az egzisztenciális problémákon megy a hangsúly. Igen, meg, hogy hogy
az
meg.
Az elsődleges.
Tehát most például hogyne? Volt egy vevő, aki ő zöldséges, tehát ő eladja azt, amit én megtermelek, és Dél-Dunántúlon eladja, viszont a felesége építészmérnök. És ő náluk is, ugye építészmérnök is, ahogy mondtad, hogy halódik az építőipar, de építőipar jelen pillanatban az megint egy ilyen óvatos dolog, mert nem igazán van ellenzék építőipar, ír magja sem marad. Tehát ugye ott nyilván már akkor nem nagyon lehet megszólalni. És írtóra hatott rájuk ez a plakát háborús dolog, már úgy értve, hogy irritálja. Tudja, hogy hazugság, de érzi, hogy hat rá.
Hogy rá is hat.
Hogy rá is hat. És akkor el tudja képzelni, mert értelmesek nagyon, hogy mennyire hat a Mari nénire, Józsi bácsira, aki kevesebbet tud, nem tud internetes rádiót hallgatni, nincsen hozzáférése azokhoz a valós információkhoz, amivel ellentétes látszatvilágot öntenek rájuk a Kossuth Rádióból, meg az M csatornákból.
Pontosan erről van szó, és ezért gondolom az, hogy a következő lépés, amit a műsor elején kérdeztél, az valamilyen kommunikációs lépés, hogy az emberek elkezdenek egymással beszélgetni, hogy azok a közösségi terek létrejöjjenek, ahol élőben, nem az interneten keresztül, nem a Facebookon, nem a műsorok hallgatása közben, ahol az emberek élő emberekkel kezdenek beszélgetni, és akkor észreveszik, hogy ja, te is így gondolod, te is észrevetted? Hát akkor lehet, hogy szóval megszűnik az az abszolút egyenlőtlen helyzet, hogy én egyedül otthon ülök egy hatalmas médiaapparátussal szemben, és dől rám a hülyeség, de nem merek nagyon, tehát valami nem tetszik benne, ahogy mondtad, de hát ez a sok okos ember mindezt mondja, és olyan meggyőzően mondja, hát azért gyönyörűen tudják mondani, akkor lehet, hogy tényleg az én legnagyobb bajom az, hogy mi is az, hogy a migránsok betelepültek, hogy a Soros áskálódik ellenünk, vagy hogy nem váltó műtétekre akarják kényszeríteni a makói gyerekeket, és megfeledkezem arról, hogy maradjunk Makónál, hogy a közkedvelt iskola igazgatót a diákok és a szülők akarat ellenére erőszakkal eltávolítja a hatalom.
Igen, és aki meg természetes következő igazgató jelölt lehetett volna képességei, meg tehetsége, meg retorikája alapján, az pedig a vasaló deszkás tornatanár.
Aha.
Aki ugyanígy járt.
Akit megkucoltak.
Igen, igen. Tehát, hogy mondjam, ez média szempontból, tehát azért nem vagyunk olyan messzire az ismert dolgoktól, tehát Makó nem csak a volt hagymáról híres, hanem mostani dolgokról is.
De ez a lényeges kérdés most, amit felvetettek. Ha a mindennapi tapasztalás egyre jobban ellentmond annak a propagandának, amit rámöntenek, akkor egyszer csak kell egy inflekciós pont, amikor azt mondja, na most már elég. Hát nem így van, hát nem igaz, amit írsz, nem igaz a Soros, nem igaz a migráns. Hát amikor ide jön 10 000 vendégmunkás, amit te hozol be kedvezménnyel, alákínálva.
És
akkor közben te migránsról beszélsz. Amikor te erről független magyar létről, meg szuverenitásról beszélsz.
A kínai rendőrök hajkurászák a kínai munkásokat.
És kimész bokázni annak az országnak a külügyminisztereihez, akivel elfogadtad a legmagasabb kitüntetést, és aki halálra gyilkolja a gyerekeket a kórházban a bombáival. Mi van?
Van egy kicsi hatása, változása van a dolgoknak, tehát ugye csökkent az arca azoknak, akik kormánypárti propagandát szajkóztak vissza, tehát papagáj módjára.
Igen?
Halkabbak lettek, mert nagyobb a baj. Uh-huh. Tehát érzik az ellentmondást, a valóság, meg a propaganda között, de az még mindig működik, hogy de mert tamazok lennének,
az még, még rosszabb volna. 14 év után még működik, sajnos az, de ők.
A fejükben működik, én úgy vettem észre. Tehát itt ugye én nem a saját gondolkodásomból indulok ki, hanem én megkérdezem az embereket, hogy hogy, és azt veszem ki, hogy működik, sajnos. Nem tudom. Az elégedetlenség nő, ennek most van bizonyos formája, pont én vagyok, aki fölhozom, pedig nem akartam.
No.
Hát ugye ez a harmadik utasnak mondott dolog, de én magam most nem akarok ebben, népszerűtlen leszek, de nem igazán tartom őszintének. Ne legyen igazam. Ne legyen igazam benne, mert a tömegek, akik megjelennek, úgy mondják, hogy egy új hangot hallottak, az csak azért megy el, mert valami, ez nem tetszik már, a régi azt nem akarja, hogy visszajöjjön, mert ő neki abba se volt, meg a számítása, akkor legyen valami új, csak változzon már meg, mert már sokkal
rosszabb. A képlet az jó.
Szóval, ezzel nem Magyar Péterről és a Tisza pártról mondunk jót vagy rosszat, hanem a közönségről, hogy valóban ugyanannak a nézői, fogyasztói mentalitásnak, amivel a politikát fogyasztjuk, annak az egyik változata az, hogy ülök otthon és morgolódok, a másik az, hogy na végre valaki elmegy, tüntetek egyet, és drukkolok neki, jó lehet, nem tudok róla semmit, se jót, se rosszat, egy remek svádájú srác, aki a legjobb pillanatban robbantott, és egy nagyon szerencsés szituációban, tehát úgy tudott fellépni, hogy éppen minden kamera arra a porondra szegeződött, ahol ő egyszer csak elkezdett kibeszélni a kórusból, tehát rögtön mindenki tudott róla. Ez egy fantasztikus média jelenség, amit tanítani fognak a magyar média oktatásban évtizedeken keresztül, hogy ez hogyan történt, de ezen túl, hogy ez remekül lovagolta meg, ezen kívül semmit nem tudunk róla, mert ő nagyon okosan, az, hogy okos, azt már tudhatjuk róla, nagyon okosan vigyáz arra, hogy már egy fél év telt el, és még mindig nem tudok róla semmit, hogy akkor ez egy mik a politikai nézetei? Harmadik utas, jobboldali, baloldali, közepes, populista, elitista.
Egy valamit nagyon határozottan csinált. Elhatárolta az ő politikai jövőjét és működését Gyurcsánytól, és ami az ő háttere, és az Orbántól, és ami az ő háttere. Hát persze, mert ezt ő kihasította, ezt a pályát. Magánszor, se ez, se az. E pillanatban ez
Péter,
elég az embereknek.
A Momentum is próbálkozott, nézd meg, hogy hol vannak, meg még sorolhatnék más no-name pártokat, akiknek ez nem jött, mert neki meg bejött. Nagyon tudja azt, hogy
de egy fokozódó elégedetlenségnek végre terepet ad.
Igen, én most három, három részre osztanám azt, amivel lehetne itt változtatni. Egyik az, hogy felismerni és elmondani, hogy mi az, ami nem jó. Utána kitalálni és kommunikálni és egyeztetni, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, és neki kezdeni megoldani, már hogyha mandátumot kap rá. Na most az első fázisban vagyunk, ami nyilván fárasztó végig turnézni az egész országot, de a Kibisznek semmi se drága, tehát tulajdonképpen én azt vettem észre, hogy elindult teljesen Fidesz retorikából lehetett látni azért a ukrán helyzettel kapcsolatos Fideszhez hasonló álláspontját, amit úgy változtatott, hogy mindig az előző faluba az emberekkel, amit nem sajtónyilvánosan is beszélt, elmondták neki a problémákat, a következő faluba azt vetette föl, és az országban, akármennyire nem egyeztetnek az emberek, ugyanaz a probléma annál, akinek nem tetszik, ami most itt folyik. És akkor tulajdonképpen elmondta azt, hogy az embereknek mi a bajuk. De ez még nagyon messze van attól, hogy megoldást találjunk, és hogy megvalósítsuk.
Sőt, miközben egyrészt csillagos jeles, tehát politikai kommunikációból csillagos jeles, csak az a baj, hogy ez a rövid távon mindig sikeres stratégia, tehát hogy azt mond, amit az emberek hallani akarnak.
Így van.
Amit kormányzati pozícióból egy kicsit nehezebb, de onnan is lehet, de aztán egy nyeretlen két évesnek ellenzéki pozícióból nagyon könnyű azt mondani, amit az emberek hallani akarnak. Ez viszont végzetes következményekkel jár, mert most Magyarországon azt kéne mondani, amit az emberek még nem hallottak, esetleg nem is szeretnek hallani. hogy mitől van baj, milyen irányban van ebből kibontakozás. Abban a pillanatban, hogyha valaki ebbe belemegy, már pedig ezt nem kerülheti el, abban a pillanatban kiderül, hogy ő is átmondott vagy bétmondott, és akkor vagy az A pártiak, vagy a B előítélettel rendelkezők csalódottan elfordulnak tőle. Ezt a pillanatot igyekszik Magyar Péter késleltetni, de ezt nem lehet sokáig húzni, mert a politikai mindennap, hogy a hétköznapi politikai munkában az mégiscsak arról szól, hogy oké, de akkor hogyan is lesz ez az iskolarendszerrel, hogyan is lesz az egészségügy átalakítása, hogyan foglal el Magyarország, milyen pozíciót foglal el az Európai Unióban vagy a világpolitikában, és akkor itt ma nagyon konkrét dolgokat kell mondani, olyan dolgokat, amire nem is olyan egyszerű a válasz. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy nyugat vagy kelet, vagy baloldal vagy jobb oldal.
Ezt az, hogy nem tetszik, az egyszerű. Az, hogy hogy oldod meg, az mindig bonyolult. Tehát, igen.
Nekem
igen,
az jutott erről eszembe, hogy az 1956-os forradalom az nem azért robbant ki, mert egyébként reform, kommunista vezetők és szociáldemokrata még megmaradt gondolkodók látták a bajt és megfogalmazták, hogy mit kell csinálni, hanem azért, mert az egyetemisták elindultak, átmentek a Margit hídon, és mire a pesti oldalra értek, lett belőle egy forradalom, majd utána ezerféle elképzelés fogalmazódott meg, és ha lett volna idő, nyilván kikristályosodik egy út, hogy egy megreformált szocializmust, vagy egy több párti demokráciát akar-e a tömeg, erre már nem volt idő az oroszok miatt. De nem a gondolkodók indították el, hanem a civil társadalom.
Tévedsz, Péter. Hogyha az előző fél esztendőben nincs az az általános erjedés, mindenfajta nyilvános vitákkal, ahol a dolgok természete szerint ilyen úgynevezett értelmiségiek játszották a főszerepet. Nyilván. Így van. Petőfi kör és a Nagy Imre kör és a mindenfajta börtönből kiszédelgő, előszédelgő emberek és az egyetemisták, tehát egy általános elégedetlenség, aminek már volt egy bizonyos iránya, ezt nevezem én közakaratnak. Hogyha ez a közakarat nincs jelen, nem nyilvánul meg, akkor az egyetemisták tüntetése vagy nem jön létre, mert akkor a rendőrség sokkal öntudatosabban veri szét. Hát már előző este elvihették volna azokat, ahogy ezt a rejtemetésen mondta valaki, hogy...
Ha látna minket, Laci, közénk lövetne.
Pontosan.
Hát azért ebbe most úgy fiatalként, aki 56 után született jóval...
Én ott voltam a bentéren.
Annyit tennék hozzá, hogy azért ennek a vasfüggöny nagy hatása lehetett arra, hogy bent tartotta az elégedetleneket, és nem tudtak saját megoldásként ezzel külföldre költözni, és maguknak megoldani. És itt kellett valamit csinálni.
Hát az átság nyilvánvaló, hogy fokozta tehát ezt a...
Meg nem is volt annyira, tehát nem volt a média, amikor látták volna, aki nem utazott külföldre, nem látta, hogy milyen alternatívák vannak, tehát azt tudta elképzelni, hogy ez itt neki nem jó, itt kellene valami mást, valami jobbat megcsinálni együtt azokkal, akiket szeret, akikkel együtt akar dolgozni, élni, családot alapítani. Most már ezek a különböző alternatívák két nagyon nagy menetben, vagy akár folyamatosan elvitték azokat a bátrakat, akik próbálkoztak, nekiszaladtak a falnak, majd feladták és saját egzisztenciális dolgokat megoldották, többnyire mélyen alatta annak a képességnek, amivel itthon tudott volna, hogyha ez egy szabad világ, ahol meg tudja magát valósítani, mert ugye legalább egy fokozattal gyengébb munkakörbe tudott dolgozni Nyugat-Európába. Nagyon szeretik a magyarokat, mint pincéreket, mert olyanokra képesek, amire egy ottani, aki pincérnek áll, nem föltétlen van elég gógyia.
Megfogalmazták nagyon sokan már, és ezt egy szakszervezeti felmérés ki is mutatta, Nyugat-Európában dolgozó fiatalok között elterjedt az az álláspont, hogy kevesebb pénzért is hazajönnének, ha a körülmények és a jogi környezet és a politikai környezet barátságos lenne.
Hát erre az üzenet.
Ez egy nagyon fontos üzenet.
Gyertek, hagyja aztán küzdjétek ki magatoknak.
Hát ez mondjuk a nehéz megvalósíthatóságú dolgokból a legkönnyebb, hogyha valaki átveszi ezt a szekeret, hogy a külföldön dolgozó magyaroknak visszaadja a választójogot olyan formában, hogy ne legyen ez kényelmetlen, ne kelljen ehhez Anglia külső közepéből Londonba beutazni azért, hogy szavazhasson, hanem olyan egyszerűen, ahogy a Romániában élő diaszporának.
Végszó következik az utolsó 2 percben, 2,5. Ha tovább szorítja és szűkíti a választási lehetőséget további választási törvénymódosítással a Fidesz, ami már ki is szivárgott, hogy, hogy a határon túli magyarok választhatnak konkrét képviselőt, de a külföldön élők változatlan diszkriminálva lesznek, stb. Vagyunk-e olyan helyzetben, hogy kiverje a tömegekben a biztosítékot, hogy na ezt most már ne. Mert látva, hogy semmi másra nem megy ki a játék, mint mindenáron megőrizni a hatalmat törvénytelen.
Péter, október 22-én senki nem tudta, hogy másnap 23-a lesz. A szüleimnek mozi jegye volt. Aztán mégis inkább a Bem térre vittek. Bátyám nyakába voltam, ott még elég kicsiny gyerek voltam. De március 14-én este is még nagyon kétesélyes volt, hogy 15-én lesz-e valami.
Ráadásul féltek az esőtől.
És reggel 8-kor nem annyira köztudott a Pilvax kávéházban. Mekkora tömeg gyülekezett? Szám szerint 6-an.
Igen, én annyit tennék hozzá vidék oldaláról, hogy ha felsorolnánk azt a számtalan dolgot, ami feszíti belőle a magyarokat, akár vidéken, akár Budapesten, ez, hogy most az ő ismerőse, esetleg gyermeke külföldön most visszakapja a jogát, meg hogy viszonyul ahhoz, ahonnan esetleg származtak a különböző külhoni magyarok választójogát. Szerintem ez nem az első. Ettől sokkal feszítőbb dolgok lesznek. Igen. Vidéken például az, hogy az akkumulátorüzemek elszennyezik a vizeinket.
Tehát ezeknek kellene beérnie.
Vannak, amelyik hamarabb eléri azt a forráspontot.
Jó, hát akkor hőmérőt elő, nézzük, hogy közelítünk a forrásponthoz. Köszönöm szépen Lány Andrásnak és Siska Zsoltnak.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Köszönöm a figyelmet, Somfai Péter szerkesztő kollégám nevében is, és akkor egy hét múlva újra találkozunk, minden jót kívánok.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.